Kedves Györiga Károly atya, szeretnélek bemutatni a Mária Rádió hallgatóinak. Hány éves vagy?
85. évet járom.
Nagy-nagy kegyelmekben van részed, hogy ebben a korban ilyen szellemi frissességgel és fizikai erővel is rendelkezel.
Talán 2 évvel ezelőtt a püspök atya témának tűzte ki, hogy hivatásom története, kurrikulum vitae. Koromnál fogva én voltam hivatott arra, hogy a magaméről beszéljek, mert a többiek még fiatalok voltak. Minden nap imádkozom azért is, hálából a Jóistenhez, köszönöm a családi környezetét, amelyikbe elindult az életem, mert a őseimnél azt láttam, a szüleimnél, meg az öregeknél, hogy szent volt az úrnapja, meg a munka, meg a családi élet. 80 évvel ezelőtt a plébániánkon, Torin-Szent Miklós, ott a szlovén határon, 2-3 évenként mindig új mise volt, papszentelés. 4-5 faluból jöttek össze minden vasárnap a szentmisére, és az ilyen új mise után tanakodtak hazafelé, hogy na, ki lesz a következő.
Számításba jöttél, te is emlegették a nevet?
Hát a mi kisfalunkban én voltam az első, aki középiskolába ment. Hát e fiú volt pap, lesz akárki meglássa. 4. gimnázium után hadaprúr iskolára jelentkeztem, mert nekem az egyenruha nagyon tetszett. Hát azért is szeretem a reverendát most. Aztán jött a háború, és akkor oda nem vettek fel, átmentem a kereskedelőnél, nem akartam papírni. 1947. május, nagy meleg, Kanizsára Jézus Szia templom, kellemes, hűvös, máskor is jártam ott, hát betértem oda. Talán nem is imádkozni, hanem csak úgy egy kicsit hüsölni. És amikor elhallgatott a lépteim zaja, átsó pad mögött letérdeltem, akkor jött a gondolat, a papi hivatás. Csak ennyi.
Ha vissza tudsz emlékezni, mit szóltál ehhez a gondolathoz, a papi hivatás gondolatához, abban a pillanatban, amikor ez jött?
Hát csak tudomásul vettem, hogy megvan az életem programra. Más gondolatom sose támadt. Addig az iskolába kérdezték, hogy ki hova készül, nem tudtam mondani semmit, de attól kezdve ez az egyetlen gondolat irányította az életemet. A tanáraim is tisztelettel néztek rám, hogy tényleg én ezt komolyan veszem. Meg a diáktársaim is először csipkerődtek, hogy nézd körül, hát itt vannak ezek a lányok. Van szíved neked mással foglalkozni, amikor itt a lehetőség válogatni. Aztán látták, hogy nem zavar engem, tudomásul vették.
A szülők mit szóltak az elhatározásodhoz?
Engem úgy adtak iskolába, hogy e fiúból pap lesz, akárki meglássa.
Ki volt az, aki hatott rád, hogy még most is emlékszel rá?
Nagykanizsán Gellért József, egyházmegyés pap, fogta össze a fiatalokat. Aztán volt egy öreg domonkos atya, aki ha egy fiút látott, akkor mindjárt azzal kezdte, hogy fiam, legyél pap. Én már akkor ugye úgy készültem, hogy én már biztos úton haladok, ő is egyengedte az utamat.
Melyik évben vettek fel a szemináriumban?
1949-ben. A szeminárium kedves élmény, emlék számomra. A nagy háló mellett, ott közvetlenül a kápolna, az én ágyam ott volt az ablak mellett, abban a sarokban egy fal választott el az Úr Jézustól, a kápolnától. Ez volt az én titkom, hogy én vagyok legközelebb az Úr Jézushoz. Egyelőre csak úgy. De hát nekem öröm volt, ma is az. Lehet, hogy ott kezdődött, gondolom, hogy azóta is nagyon jól érzem magam a templomban. Néha a papok számára is túlzásnak tűnik, de hát mondom, hogy akit szeretünk, azzal szívesen vagyunk együtt.
Gondolom már a szeminárium ideje alatt egyre inkább kikristályosodott benned az a mondat, amelyet jelmondatul választottál a papi hivatás megkezdésére. Mi Igen. volt ez a jelmondat, és miért éppen azt választottad?
Az új misére A nagyobb szeretete senkinek sincs, mint ha valaki életét adja barátaiért.
Vannak apránként odadott élt évek másokért. 55. éve a papi szolgálatodat adtad oda azokért, akiket szeretsz. A jelmondat, amit választottál, az így nyert értelmet.
Az Úr Jézus ugye azt mondta, mikor Péter kérdezte, hogy Uram, mi lesz a mi jutalmunk? Mindaz, aki értem és az evangéliumot elhagyja, 100 annyit kap, bár üldözések közepette, ez is benne van. És hozzá az örök életet. És akkor fölmértem, hogy akármilyen sok vér szerinti rokonom van, de amennyi rokont él a zarándoklatokon, meg uton útfélen, lelki gyakorlatokon, összeszedtem, összesen lehet hasonlítani a természetes rokonokkal.
Hogyan emlékszel vissza a papszentelésedre? Az volt a fényes szelek korszaka, amikor nagyon-nagyon támadták az egyházat, és főleg akik papságra készültek.
Igen. Hűségességnek nem tartottam, mert az természetes volt, ahogy az Úr Jézus mondta, hogy bár üldözések közepette, hogy ez hozzá tartozik a szolgálathoz. Veszprémben 51-ben megszüntetik a szemináriumot, Esztergomba fejeztük be a tanulást, és este többiek lefeküdtek, akkor én elmentem a kápolnába, letérdeltem az oltár előtt a sötétbe, és hát úgy elgondolkoztam arról, hogy mi következik, mi lesz. Talán 2 óra múlt el. Térden állva nem mondtam el talán egy miagyánkot se, hanem csak ott voltam. A kegyelem hatása alatt próbáltam beleélni magamat abba, hogy a papszentéléssel elindul egy olyan élet, amelyik megmarad a húsvér állapotomban, de bele kell nőni abba, hogy az emberek kedvét keresem, Isten szolgálja nem vagyok. Nekem az Isten ügyét kell egyre jobban megélni. Én nem csak akkor vagyok pap, amikor az oltár előtt állok, hanem minden gondolatomban nekem Jézus Krisztus kell magam számára, és úgy megélni, hogy az tanúság legyen másoknak. Úgy készültem másnap a papszentelésre.
Papá szentelésed hol, melyikében?
1954. január 31-e. Kerkaszent király, az a én fatarjos hazám.
Benned változott-e valami?
Azt hiszem, hogy az az előző esti együttlét rendezett mindent, és tudomásul vettem, hogy pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint. Arra emlékszem, hogy az édesanyámnak azt mondtam az új misén, hogy mit adhat még nekem többet az az élet, mint az, hogy pap vagyok. Akkor lettem valaki, amikor pappá szenteltek, amikor az oltár elé állhatok.
Merre vezetett az utad?
Pápoteszér, Kiskanizsa, Tüskevár, Káptalanfa, Zalamerenye, Zalavár, Iharos, Lengyeltóti. Ahol voltam, ott mindenütt jól éreztem magamat. Amikor ott voltam, akkor ott volt a világ közepe számomra. Szeretném megtapasztalni itt, Lengyeltótival, 27 év után, hogy az isteni kegyelem könnyítse meg irányítsa az én papi szolgálatomat az emberikor legvégső határáig.
Adja Isten, hogy így legyen. Elmentél zarándoklatra, számtalan helyen jártál.
Volt Fatima, aztán Lourdesba többször voltunk, Nevers-be, Párizsba, Reims, egy és más, aztán Pio atyához.
Leszálletben, fent az Alpok csúcsain együtt voltunk.
Igen. Minden zarándoklaton vannak, akik megmaradnak életem végéig.
Mi is zarándokúton ismerkedtünk meg, és nagyon jól esett az a figyelmesség, amellyel odafordultál mindenkihez. És én hiszem, hogy nagyon sokak emlékezetében az marad meg, hogy hát igen, jó a mi papunk.
Mondom is, hogy minden zarándoklattal bővül a családom. Az egykori gyerekek már fölnőttek nagyszülők, de nem egy, hol az egyik, hol a másik csatlakozik ezekhez a zarándoklatokhoz. Talán rajtam keresztül a Jóistenhez is közelebb jutnak.
Károly, hogyha neked személy szerint mit hoztak a zarándoklatok? Hiszen azt tudjuk, hogy te mit adtál, de arról kevéssé esett még szó, hogy mi az, amit te kaptál. gondolom nálad sem múlt el nyomtalanul, hogy amikor a Szent Péter bazilikában nagy meglepetésünkre misét mondhattál ott, és én úgy elgondolkodtam azon, hogy ide jön egy más országból egy kisvárosi pap, minden bejelentés, egyeztetés nélkül lehetőséget kap arra, hogy ott misézzen. Nekem akkor az jutott az eszembe, hogy az Isten az őt szolgálót nagyon is szemmel tartja, legyen az bárhol a világon. És adott esetben megjutalmaz egy olyan misézési lehetőséggel, ami akkor ott történt. Ott nem csak a buszutasai voltak, majdnem egy órán keresztül áldoztattál.
Csodálatos. Rendhagyó eset volt. Az is, hogy 1964-ben is ennél az oltárnál miséztem, oda engedtek. Van miért hálát adni a Istennek. Szóval nem tudom a Istennek megköszönni. Az életem a 18 éves koromtól kezdve a papság gondolata fogja össze. Édesanyám mondja, hogy két áldott dédöreg anyám volt, aki kiimádkozta nekem a papságot.
Milyen fontos a másokért mondott ima. Talán mi fel sem tudjuk mérni. Az eltelt évek alatt hány minisztránsod volt? Lettek közülük papok?
Káptalanfa az egy olyan istenfélő hely volt, talán most is az. 80. osztályban 6 fiú volt és 18 lány. A fiúk közül 3 pap lett. Egyik a Sümegi plébános, a másik az Ajkai, a harmadik meg Szent Péter úrom vagy hol van. Nemes Hanyban vasárnaponként egy öreg legény, Tomor Sanyi, nyomta az orgonát valahogy. Raktáros volt a katonáságnál valahol. Évekkel később hallottam, hogy a Sanyi elment a szemináriumba. És pap lett, Isten nyugosztalja. Olyan hősies volt a magatartása, talán 40 évi volt Ajka külvárosába, Nemes Hanyba a nagy Vendel, aki most a püspöki helynök, ott voltam a új misém, meg a ezüst misém, szóval ilyenek voltak.
Miért jó papnak lenned?
Én nem tudnám elképzelni az életemet másképp. Ha én családos lennék, akkor másokhoz kéne igazodnom. A feleségemhez, a gyerekekhez. Szóba kerül az, hogy a celibátust feloldani. Hát az az evangélikus lelkész, akinek néhány gyereke van, az első gondolat az, hogy neki gondoskodni kell róluk. El kell látni. Akkor már nem az Isten ügye a legfontosabb, hanem a család fenntartása.
Mit kaptál a papságtól, ami mindig olyan örömet ad neked, hogy ezt teszem holnap is, meg ameddig az Isten engedi?
Reggel azzal kezdhetem a napot, este azzal fejezhetem a napot, hogy emberi életem középpontja Jézus Krisztus. Hogy én hiszem, hogy abban a kicsi kenyérben Jézus van jelen, szívesen vagyok ott, néha csak úgy, csak olyat. Jól érzem magamat. Hogy mondjam?
Hát nagyon jó. Igen, egyszerűen jól érzem magam. Károly atya, melyik az az imádság, ami neked nagyon kedves, és ami kifejezi a te papságodat is?
Szöveghez nem is nagyon ragaszkodom. Naponként sorolva veszem a halottaim. Pápa teszértől kezdve vannak, meg a paptestvéreim, akik együtt szenteltek, meg akik az én papi életem során távoztak el az élők sorából a 60 év alatt. Aztán az élők, a rám bízottak, a betegek, meg aki egyszer akár a lelki gyakorlaton, vagy a zarándoklaton elmondja a panaszait, hát akkor azokat is be kell foglalni. Meg a világ minden papját, hogy a Jóisten úgy adná, hogy a katolikus pap mind igaz lélekkel, digne, attente, devote állna az oltár elé. Nem nézni az óráját, hogy mikor kezdődik a következő program, vagy nem az utolsó percben jönne oda, meg egyéb, hogy akkor az isteni kegyelem mennyivel hatékonyabb lehetne, meg a magyar népünk sorsa, jövője, meg a üldözöttek, akik a hitükért szenvednek, meg éhezők, nélkülözők. Teréz anyáról egy könyvet kaptam, és olvasottam az ő lelkiségét, hogy Etiópiában 4 házuk van, meg egy tábor, ahol 8000 ember él cedél nélkül, azokról is gondoskodni kell, meg ilyenek. Azért, ha valaki eljut oda, ahova Teréz anya eljutott lelkületébe, hát azért meg kell szenvedni is. A könyvben az van, hogy mintha a Jóisten magára hagyná, lelki élménye nincs, pedig neki a nővéreket arra kellett nevelni, hogy a betegekhez, a szerencsétlenekhez mosolyogva, nyitott szívvel menjenek, és ő neki ezt megélni, mint Kisten Teréz is, aki lelki szárazságban élt egyik este a szentmisén. Mondtam, hogy van ilyen közmondás, hogy poéta nascit sanctus fit. Poétának születik valaki költőnek, de szenté lehet, lesz élete során mindenki.
Károly, hogy azt kívánom neked, hogy légy szenté.
A szülők, a család onnit indul el. Ha én hivatkozhatom a dédőreanyáimra, meg az édesanyámra is, akkor az lenne az alap, mert ott kellene megtanulni a kisgyereknek imádkozni, meg hogy szent a templom, az Isten háza. Valaki kérdezte, hogy mióta itt vagyok, azóta többen járnak misére? Kevesebben. Mert lassan kihalnak az idősebbek, a fiatalnak, meg a számítógép, az ügye. Valahogy nem értem a papokat se, mert gyerekeknek nincs imakönyvük. Akkor mit csinálnak a templomban? A felnőtteknek is mondom, hogy ha valaki rendszeresen áldozik is, de évenként azért ki kéne nyitani az imakönyvet, és a lelkiismeret vizsgálatot végigvenni. Mert ugye minél távolabb van valaki, annál inkább nem érzi magát bűnösnek. Tehát nem az égbe kiáltó bűnökről van szó, hanem mindarról, ami az Isten és a felebarát szeretetével ellenkezik, az rossz. És akkor ott kezdődik, hogy felsoroljuk a szentmisén, hogy gondolattal, szóval, cselekedettel, mulasztással, de gondolok arra, hogy most, amikor én meglátok valakit, és egy rossz gondolat támad bennem, már az is rossz. Gondtalan papi élet nincs, nem lesz.
Tevékeny mindennapod.
Tehát ha más dolgom nincs, akkor a templomban igen jó hely van, meg olyan jó hűvös is van. Úgy kettesre aztán meg vagyok. Volt, amikor valaki jött vasárnapi misére. Még nincs senki, de mondom, van. Mindig van. Ja, az tudatos legyen, hogy az Úr Jézus ott van, ott van. Ő az első. Sik Sándor versében ez van, megyen már a hajnal csillag lefelé, készülődöm én is hazafelé. A mi hazánk a mennyben van. Én is oda készülök.
Kedves hallgatók, Gyuriga Károly atya tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu Mária Rádió, a lélek hangja.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.